Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Pályer Antal, Tárkányi Béla és Mindszenty Gedeon pap költők emlékére és tiszteletére a Szent István Rádió és Televízió versmondó versenyt hirdetett dr. Tenyek Csaba egriesek fővédnökségével. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő intézmények diákjai részére két korosztályban, általános iskola felső tagozatosoknak és középiskolásoknak. A nevezési határidő most csütörtökön lejár. A verseny időpontja május 15-e péntek lesz, helyszíne az Egri érseki palota turisztikai látogatóközpont. További információ a program@szentistvanradio.hu e-mail címen kérhető. A mostani kormányülésen Orbán Viktor döntés alapján a leköszönő kabinet nem fogadta el azt a rendeletet, amely lehetővé tenné, hogy a NAV ne csak 4+3, hanem akár 90 napig is felfüggesztesse a pénzmosás gyanús utalásokat, osztotta meg értesülését Magyar Péter, aki a döntést felháborítónak nevezte. A Tiszapárt miniszterelnök jelöltje Brüsszelből jelentkezett, ahol Ursula von der Leyennel az Európai Bizottság elnökével és António Costával az Európai Tanács elnökével tárgyalt az uniós pénzek hazahozataláról. Azt mondta, rövid lesz a nyár a minisztériumokban, mert nagyon gyorsan kell megoldani nagyon sok problémát a pénzekért cserébe. Magyar Péter már miniszterelnökként május 25-én tárgyal majd újra Brüsszelben, hamarosan érkeznek az uniós források, fogalmazott. A Magyarország elleni jogállamisági mechanizmus megszüntetését kezdeményezte a Fidesz és a KDNP az Európai Parlamentnél. Dajs Tamás fideszes delegáció vezető közölte, a Tiszapárt választási győzelmét követően az Európai Néppárt elnöke Manfred Weber is elismerte, hogy a hetes cikkely szerinti eljárást kizárólag politikai nyomásgyakorlás céljából alkalmazták. 6 kötelezettségszegési eljárás esetében hozott döntést Magyarországgal szemben az Európai Bizottság, többek között a migráció és a védett üzemanyagár miatt. A brüsszeli testület áprilisi kötelezettségszegési csomagjában felszólította hazánkat, hogy hozza összhangba nemzeti jogszabályait a migráns csempészet elleni fellépésről szóló uniós szabályokkal. Az Európai Bizottság arról is döntött, hogy keresetet indít Magyarország ellen az Európai Unió bírósága előtt, amiért nem szüntette meg a kiskereskedelmi adórendszerét. Szintén elmarasztalták hazánkat az európai elfogató parancsra vonatkozó szabályok helytelen átültetése miatt. Az uniós bizottság felszólította továbbá Magyarországot és Szlovákiát, hogy szüntesse meg a külföldön nyilvántartásba vett gépjárművek vezetőivel szemben alkalmazott magasabb üzemanyagárak jelentette diszkriminatív bánásmódot, valamint minket arra is, hogy ültessük át a vállalati vezetőtestületekben a nemek közötti egyensúlyra vonatkozó uniós szabályokat. Az Ursula von der Leyen által vezetett testület végezetül az EU-n belüli beruházó és állam közötti választott bírósági eljárásra vonatkozó uniós szabályok betartására szólítja fel Magyarországot. Korábban az Európai Unió bírósága a gyermekvédelmi törvény néven ismert jogszabálymódosítást is jogsértőnek nevezte, mert az szerintük több ponton sérti az EU alapjogait és úgynevezett értékeit. Elfogadhatatlannak nevezte az Európai Bizottság által a védett üzemanyagárral kapcsolatban Magyarország ellen indított kötelezettségszegési eljárást Gulyás Gergely a Facebook oldalán. A leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, minden támogatást megadnak ezen a területen az új kormánynak is. A választással a 16 évig tartó nemzeti kormányzás korszaka lezárult, egy új időszak, a liberális kormányzás és a nemzeti ellenzék időszaka kezdődik, írta Orbán Viktor a Fidesz tagjainak küldött levélben. A pártelnök azt is közölte, elnöki mandátumát az országos választmánynak visszaadta, a kongresszusig elnöki teendőit ellátja, a jövőről pedig a kongresszus dönt majd. Megérkezett a magyar légierő 2 új Gripen harcászati repülőgépe Kecskemétre, a Magyar Honvédség Vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. repülődandárbázisára. A 2 új JAS-39C harcászati repülőgéppel a flotta vadászgépeinek száma 16-ra nőtt. A fővárosi nyomozóügyészség hétfőn elrendelte a nyomozást a 7 ukrán magánszemélyt érintő jogellenes fogvatartás büntette és más bűncselekmények tárgyában tett feljelentések alapján, írta meg közleményben dr. Horváth Lóránt. Ő az ukrán Oscsat Bank és az ukrán pénzszállító autók lefoglalásában érintettek jogi képviselője. Újabb rendőri kontingensek indultak Budapestről Bulgáriába és Szerbiába a határőrizeti feladatok támogatására, közölt az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata. Elsődleges feladatuk a jogellenes határátlépések megelőzése és felderítése, valamint a közreműködés az embercsempészek és az illegális bevándorlók elfogásában. Végül az időjárásról: derült lesz az ég, kevés fátyol és gomoly felhővel, csapadék nélkül, sokfelé élénk erős széllel. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben 13-14 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Sziluett. Magazinműsor nőknek. Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytatjuk előző heti témánkat. Kovács Rita dietetikussal a táplálkozásunkról és azzal összefüggésben lévő betegségekről, valamint az étkezési szokásainkról beszélgetünk. Tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő, Szajkó Anita.
Én hiszek abban, hogyha az embernek van megfelelő információja ahhoz, hogy a saját egészségéről gondoskodjon, akkor sokkal jobban fog tudni gondoskodni róla. Nagyjából 10-ből 8 esetben valamilyen cukor problémával, tehát inzulinrezisztenciával, vagy PCOS-el, ami ugye összefügg az inzulinrezisztenciával, vagy egyes típusú diabétesszel, vagy kettes típusú diabétesszel, vagy ilyesmikkel keresnek meg. Tehát tényleg 10-ből 8 eset az összefügg a szénhidrát fogyasztással. És én ezt nagyon szeretem mindig elmagyarázni, mert nagyon-nagyon fontosnak tartom azt, hogy az embernek meglegyen a megfelelő információja ahhoz, hogy szabadon tudjon élni. Tehát nagyon sok ilyen esetben szorongást tapasztalok egyébként az embereknél, hogy de hát, hogyha ő most elmegy egy vendégségbe, akkor most ő mit ehet, vagy mit nem ehet? Vagy hogyha ő most egy étterembe megy, hogy akkor ott ehet, vagy akkor már nem mehet étterembe? És hogyha megvan a megfelelő információ, hogy elmondom, hogy melyik szénhidrát a jó, mit tud választani, akkor az úgy felszabadítja az embereket, hogy na, hát ehetek kölest, akkor hogyha bemegyek, látom az étlapon a kölest, akkor ehetek, vagy ehetek basmati rizst. És tudsz, már bármelyik szupermarketben meg lehet venni, tehát hogyha megyek vendégségbe, és azt mondják, hogy mit szeretnék én, mert hogy én így vagy úgy étkezem, akkor el tudom mondani, hogy egy naturhús basmati rizssel, meg mondjuk zöldséggel. És ez megint egy nagyon fontos dolog, tehát a zöldség és a rostfogyasztás az nagyon-nagyon fontos. Tehát nem esznek az emberek megfelelő mennyiségű rostot sajnos. És például a szénhidrát beállítás kapcsán nagyon-nagyon-nagyon fontos a rostbevitel, illetve a megfelelő zsírok és olajok bevitele, mert ezek azok, amik tudják lassítani a szénhidrát felszívódást.
Vegán és a vegetáriánus életmód szerinted ez milyen mértékig egészséges, vagy tényleg abszolút egy ilyen vegyes étkezés lenne mindenki számára a legjobb?
Lehet egészségesen étkezni vegán és vegetáriánus módon is. Főleg a vegetáriánus, ugye ők általában fogyasztanak sajtot, vagy tojást, esetleg halat, ki hogy merre tendál egyébként, már most nagyon sok alfaja megtalálható így a köztudatban. Ugye itt nincsen olyan, hogy valami hiánybetegség kialakulhatna, de aki abszolút semmilyen állati eredetű dolgot nem fogyaszt, ott ugye kialakulhatnak hiánybetegségek, tehát ott például én nem vagyok egyébként ellene, tehát sokkal egészségesebb az, hogyha valaki megfelelő gabonákat, tehát szénhidrát, megfelelő szénhidrátokat fogyaszt, meg rengeteg rostot, ugye zöldségeket, gyümölcsöket, de ott minden esetben pótolni kell azokat a dolgokat, amiket nem tud bevinni. Tehát a vasszintet rendszeresen ellenőrizni kell, a B12 vitamint mindenképpen pótolni kell. Találkoztam olyan hiánybeteggel, aki nem pótolta ezt, és hát kórház lett a vége.
Milyen vitaminokból kellene szednünk, vagy egyáltalán kell-e? Mert ugye azt mondják, hogy a szervezetünk nem kap meg elég vitamin forrást ma már ezekből az élelmiszerekből. Igen. Ez mennyire igaz?
sajnos eléggé igaz. Tehát kutattam annó a szakdolgozatom kapcsán a mezőgazdaságot, annyira nem sikerült belemennem, de ha több időm lett volna, nagyon szívesen belementem volna, ugye, mert hogy általában véve kijelenthetjük ezt, hogy jót hiányos a táplálkozás. Tehát most az, hogy én jódozott tengeri sót fogyasztok, az nagyon kevés jód. Ázsiában napi 1-3 mg jódot fogyasztanak el az emberek. Itt nálunk az RDA, ez az ugye irányadó napi bevitele, 150 mikrogram. Az a kulcs az egészben, hogy ugye ők természetes forrásból viszik ezt be, tehát nem csak jód áll rendelkezésükre, tehát most ne kezdjünk el nagy kanállal jódot önteni magunkba, mert ugye a tengeri dolgokban, algákban, halakban, puhatestűekben ugye ott van a szelén is, és ez nagyon fontos, tehát én egy nagyon érdekes kutatási adatot tudok itt említeni. Egereken végzett kutatás egyébként, és nem is régi, tehát azt hiszem 2022-es adat, hogy amikor csak nagy dózis jódot kaptak, akkor voltak problémák a pajzsmirigyel, amikor jódot és szelént is adtak nekik, egész magas dózis, pedig ugye kicsiegéről beszélünk, egész magas dózis mellett sem volt semmi baj a pajzsmirigyüknek. Sajnos így Magyarország ebből a szempontból eléggé le van maradva, mert például Németországban, meg Amerikában már sokszor használják ezeket a kezeléseket pajzsmirigy kapcsán. A többi vitaminra, hát a D-vitamin mindenképpen nagyon-nagyon fontos, tehát azt mindenképpen javasolnám, akár egész évben. Tudom, hogy nagyon sokan úgy vannak, hogy hát szedem december, január, február, esetleg márciusban, talán még novemberben, de amúgy meg minek. Tehát amikor egy ember úgy van, hogy ő reggel elindul otthonról 7 órakor, 8-kor beül egy irodába, ott ül 16-17 óráig délután, és utána hazamegy, tehát nem éri napfény, hiába van nyár. Másrészt a D-vitamin, ugye ez egy hormon, ahogy termelődik a szervezetünkben napfény hatására, ugye bőrünkön keresztül. Na most, hogyha én kifekszem napozni, és utána bemegyek, és veszek egy forró fürdőt, és jól ledörzsölöm a bőrömet, akkor nem sok D-vitaminom lesz. Úgyhogy a D-vitamint azt én mindenképpen javaslom szedni.
Mi a helyzet a C-vitaminnal?
A C-vitamin is egyébként egy hasznos dolog, hogyha az ember szedi. Illetve ami még szerintem nagyon-nagyon fontos, az a magnézium. Sok embernek magnézium hiánya van, és nagyon sok testi folyamathoz szükségünk van a magnéziumra.
Ha már vitaminok, akkor a vas nők számára, a kismamák számára kifejezetten nagyon fontos vitamin. Milyen mennyiségben kellene bevinnünk nekünk nőknek a szervezetünkbe?
A vas egy nagyon izgalmas dolog egyébként, mert nem szabad csak úgy pótolni. Három dolgot kell nézni a vérvételen, hogyha vasat akarunk pótolni. A szérumvasat, a ferritint és a transferint. A transferinhez általában a transferin szaturáció is szokott lenni, de ezt a hármat elengedhetetlen megnézni. A szervezetünk egyébként nagyon okos, és arra tendálna, hogy minket életben tartson, és a lehető legjobb kondícióban. Annak ellenére, hogy mi mit csinálunk, vagy mit nem csinálunk vele. És vannak olyan állapotok, amikor az a helyzet, hogy az ember elmegy egy vérvételre, és azt mondják, hogy alacsony a szérumvas, akkor szedjél valami vasat, és akkor ajánlanak valami éppen aktuális terméket a piacról, és ezzel valamikor több kárt tudunk csinálni, mint hasznot, ugyanis vannak olyan esetek, amikor a vasraktárban magas a vas, viszont a szérumvas alacsony. És ez nem véletlen, mert a szervezet néha visszatartja a vasat, mert bizonyos gyulladásos állapotokban a vas be tudja lobbantani a gyulladást, illetve bizonyos patogének jelenlétében is vissza tudja tartani a szervezet a vasat a vasraktárba. Alapvetően a nőknek ugye több vasra van szüksége, ugye, hiszen a havi menstruációs ciklusunkban vért vesztünk törvényszerűen minden hónapban, ki kevesebbet, ki többet, de a vérveszteség az mindig ott van. Úgyhogy igen, erre oda kell figyelni. Kétféle vasat különböztetünk meg egyébként, amit táplálkozásba be tudunk vinni, a hemvas meg a nem hemvas, ugye ez az állati eredetű vas, illetve a növény eredetű vas. Az állati eredetű vas sokkal jobban felszívódik, mint a növény eredetű. A növények is tartalmaznak vasat, de nagyon kevés, 2-3% az, ami hasznosul a szervezetben. Az állatiból sokkal jobban hasznosul. Nagyon sok esetben egyébként egy pajzsmirigy probléma az összefügg például vashiánnyal.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melyben Kovács Rita dietetikussal a táplálkozásunkról és azzal összefüggésben lévő betegségekről, valamint az étkezési szokásainkról beszélgetünk.
A várandós hölgyeknek mi az, amit nem kellene követni? Most gondolok arra itt, hogy ilyenkor azért általában hajlamosak a nők arra, hogy valamiből sokkal nagyobb mennyiséget visznek be a szervezetbe. Ez tud nem egészségessé válni? Vagy te mit gondolsz erről?
Tud. Van egy ilyen betegségünk, hogy gesztációs diabétesz. Ez ugye a terhességi diabétesz jelenti, és hát ezt össze lehet lapátolni az embernek. Igen, nagyon sokan egyébként úgy állnak hozzá, hogy hú, terhes vagyok, akkor most kettő helyet teszem, de ez nem igaz. Tehát ilyen, az elején ilyen 100-200 grammokkal kell többet enni, és a végén sem kell túl sokkal többet enni. Tehát igazság szerint itt is arra tudnék kanyarodni, hogy a megfelelő szénhidrátbevitel nagyon-nagyon fontos, ugye, hogy ne alakuljon ki ez a gesztációs diabétesz, és egyébként ez nem függ össze, tehát ugye vannak nagyobb súlyú nők, akik teherbe esnek, vannak kisebb súlyú, nem feltétlenül függ össze azzal, hogy most az embernek mekkora a súlya, nyilván a nagyobb súlynál gyakrabban alakul ez ki, de egyébként ez a nem szélsőségekbe, tehát ne legyen az, hogy az ember azt mondja, hogy na, most kettő helyet teszem, ide nekem a sütit, a túrorudit, meg a nem tudom micsodát, pudingot, meg, és akkor egész nap tud valaki enni. Van a másik fele, aki meg olyan rosszul van, hogy saját példa, én például második gyermekemmel 20. hétig örültem, hogy valamit lebírok nyelni, és akkor az egyetlen, amit az első pár hétben megbírtam enni, az a vajas kenyér volt. És azt tettem.
De jó minőségű szénhidrátból gondolom. Annyiszor érintettük már ezt a jó minőségű szénhidrátot, hogy ez a például a zabot, a teljes körésű szénhidrátot, vagy mit jelent lisztek esetében. Aha. Például mit jelent ez?
Hát a liszteknél az egy kicsit nehezebb. Én egyébként legjobb emészthetőség szempontjából a vadkovászos kenyeret szoktam javasolni, mert ugye hát nagyon kevés ember van az, aki azt mondja, hogy nagyon boldog, amikor azt említem, hogy napi 3-szor főtételt tegyen. És akkor mindenki riadt szemmel néz rám, hogy de hát mi lesz a kenyérrel, meg mi van, ha én kirándulni megyek, meg mi van, ha elutazunk, és valami szendvics kell a kocsiba, és akkor hogy milyen alternatívák. Aki nem érintett mondjuk cöliákiában, ugye ő tud venni magának, most már egyre több helyen lehet kapni, tehát most már ilyen nagy áruházakban is lehet vadkovászos kenyeret kapni, tehát emészhetőség szempontjából ez lenne a legjobb. Van olyan bolt is, ahol ezt már kombinálják, tehát hajdinás vadkovászos kenyér, az még egyen jobb, mert a hajdina az nagyon magas rosttartalmú gabonaféle. Én egyébként azt így mindenkinek bemutatnám, hogy hajdina és mindenki, és barátkozzanak össze, és mindenki fogyasszon hajdinát, mert nagyon-nagyon jó lassú felszívódású szénhidrát, rostban gazdag, így ugye elteríti az ember. Tehát, hogy nem fogunk belőle borzasztó sokat tenni, mert hamar jól lakunk tőle, és hát tényleg egészségesnek tartom, és Magyarországon is termesztették egy ideig, most úgy eltűnt, de most már úgy kezd visszajönni, reményeim szerint egyre többen fogyasztják. Legalábbis én például mindig javaslom, amikor tanácsadást tartok, és a szénhidrátok szóba kerülnek, én mindig bemutatom a hajdinát az embernek, aki jön hozzám.
A műsorunk vége felé egy utolsó kérdés feléd, hogy te hogyan étkezel most is, hogyha ezt be kellene mutatni, akkor te mit tudnál elmondani arról, hogy mennyire figyelsz a szénhidrátbevitelre, a cukorbevitelre, a sóbevitelre, gondolom, hogy nagyon, de ezt a teszádból azért más hallani, hogy így szakemberként hogyan állsz ezekhez az étkezésekhez.
Nekem is vannak elhajlásaim. Hát ugye, hogy a nők működnek, a menstruációt megelőző időben én is szoktam olyat érezni, hogy hú, de megennék valami édességet, és akkor erre nekem vannak ilyen bevett dolgaim. Én általában otthon készítem, nyilván ugye, mivel én cöliákiás vagyok, tehát ez egy megint szélsőségesebb eset, hogy nem mindent tudok. Most már ugye nagyon sok mindent meg lehet kapni a boltban, de hát nem feltétlenül jó összetevőjű. És itt egyébként megemlíteném gyulladás kapcsán, nagyon-nagyon fontosnak tartom, vannak gyulladás keltő ételek. Például a szója az nagyon gazdag omega-6-ban, és az omega-6 az gyulladást kelt a szervezetben, ha nagy mennyiségben esszük. Na most az emberek nagy mennyiségben eszik, mert nagyon sok minden tartalmaz omega-6-ot. És ami ennek ellensúlyozására kellene együk, az az omega-3. Nagyon-nagyon kevés ember, tehát kevesebb, mint 5% az embereknek fogyaszt elegendő mennyiségű halat, vagy tengeri eredetű dolgot, ami ugye omega-3-ban gazdag, és ellensúlyozná a nagy omega-6 bevitelt. Ugye gyulladásos betegségben fürdünk ma, gyulladásos bélbetegség, rengeteg ilyen van. És én például ezekben az esetekben mindig omega-3-at szoktam javasolni, hogyha az ember azt mondja, hogy hát már pedig ő nem vesz be a szájába egy falat halat se. Ugye, aki mondjuk vegán, ott vannak az algák. Ha valaki azt mondja, hogy ő már pedig tengerit nem eszik, lehet algát kapni kapszulában is akár. Uh-huh. Tehát ezt most már meg lehet oldani. És akkor visszatérve az eredeti kérdésedhez, én például minden nap szedek omega-3-at. Ugye nekem a pajzsmirigyem, ugye ez egy gyulladásos állapotban van, és egyébként is ugye omega-6-ot viszünk be, tehát az benne van a gabonákba, benne van mindenbe, tehát mindenbe található omega-6. Amiben nagy mennyiségű omega-6 található, az a szója, kukorica, repce, ezeket például gyulladásos állapotokban az első, amit szoktam, hogy vegyék ki. Na és akkor itt visszatérek arra, hogy boltokban található gluténmentes dolgokban nagyon sok esetben az alapja az a kukorica, és vagy a szója, és még mellé rizs, de ugye mind a három megtalálható benne. Ezek ugye nem olyan jók, mert ugye fokozzák a gyulladásokat, úgyhogy én általában otthon készítek magamnak kenyeret, de nagyon kevés kenyeret eszem. Bennem is meg szokott jelenni a vágyakozás, hogy egy ropogós kenyeret megegyek. Amikor még nem voltak gyerekeim, illetve az első gyerekem volt, csak meg nyilván több időm volt akkor még felvágottat sem vettem, hanem megvettem a szabadtartású csirkét, és abból készítettem otthon mindenféle ízesítésű felvágottakat én magamnak. Ugye a csirke mellből így befóliáztam, megsütöttem, nagyon jókat lehet készíteni, de hát nyilván ez idő meg energia, és hát sokkal könnyebb levenni a polcról a bevásárlóközpontban, de alapvetően én nagyon sok gabonát fogyasztok. Ma reggel, hogyha így végignézzük a mai napomat, ma reggel ettem egy hajdinakását reggelire, most van egyébként a spárga időszaka, nagyon javaslom, fantasztikus zöldség a spárga. Ebben a pár hónapban, április-májusban lehet kapni a boltokban, még talán június elején előfordul, de azok már lehet, hogy nem teljesen okésak. A spárgát fogyasszuk mindenféle formában, nagyon-nagyon egészséges. Tehát én egy ilyen zöldséges spárgalevest tettem, amiben volt sikate gomba, ez most kicsit tényleg ilyen szélsőséges, de nagyon szeretem, és minél színesebben étkezünk, annál jobb. Tehát ezek a fekete ételek is nagyon jók, a vesének például, tehát aki vesebeteg, nagyon szoktam javasolni, hogy fekete szezámot, ezt a sikate gombát, meg lehet kapni a fekete lencsét, vörös lencsét, sárga lencsét, nagyon könnyen hozzáférhető már ez is. Ugye van nekünk egy ilyen szervünk, hogy epe, sok mindenkinek problémát okoz, a májjal együtt, ugye az epe, a májjal, ugye hát egy helyen vannak, és az epe vezetékek ugye ott mennek a máj körül benne, tehát mindenfelé ott a májban, és az epét azt érdemes rávenni, hogy kijöjjön, mert hogyha nem jön ki, akkor epepangást okozhat, epekövek alakulhatnak ki, és az epe, az ugye a zsiradékokra és olajokra ömlik ki az epevezetékeken keresztül. Na most, hogyha valaki azt mondja, hogy már pedig én semmilyen zsiradékot nem fogyasztok, akkor ugye ez pangást okozhat. Epebetegeknél is fontos egyébként a megfelelő minőségű zsiradékfogyasztás, annak ellenére, hogy ugye nekik nagyon oda kell figyelni, mert ugye bajt is okozhat a nagyon sok zsiradék, ugye epebántalmakat. Én már azt tanultam, hogy az exogén, tehát a kívülről bevitt koleszterin, az nem befolyásolja azt, hogy milyen magas a koleszterin szintünk, és alapvetően egyébként a rossz szénhidrátoktól rosszabb a koleszterin szintünk, mint mondjuk a tojástól. Így van. Úgyhogy a tojás az már, ma már nem mumus, és én például ma ettem 2 főtt tojást is. Úgyhogy én nagyjából így étkezem. Este 7 után már nem szoktam enni, olyankor már érdemes pihentetni az emésztőrendszert, ugye az alvásra is felkészülni, nem jó alvás előtt közvetlenül étkezni. Nem lesz tőle jó minőségű az alvás, és ez, amúgy az alvás minősége nagyon-nagyon fontos.
Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon sok mindenre kaptunk ma választ, és szerintem a hallgatók most így el vannak árasztva ezekkel az új és nagyon hasznos információkkal. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, köszönöm a beszélgetést, és remélem, hogy találkozunk még, és újabb tanácsokat tudsz majd nekünk adni.
Köszönöm a meghívást, és örülök, hogy itt lehettem.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kovács Rita dietetikussal a táplálkozásunkról és azzal összefüggésben lévő betegségekről, valamint az étkezési szokásainkról beszélgetett a szerkesztő Szajkó Anita. További jó rádiózást kívánok!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.
A remény hírnökei. Hitélet, nevelés, oktatás, kutatás a Szent István Rádióban.
Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt, alleluja! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A Miskolci Fényi Gyula gimnáziumban és a kozincbarcikai Szalézi Szent Ferenc gimnáziumban tartottak kispapi és nővéri rócsót az Egri Érseki Papnevelő Intézet szervezésében. Műsorunkban erről lesz szó. Tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea.
A remény hírnökei. Értékünk az ember.
A Miskolci Fényi Gyula gimnáziumban a kispapi és nővéri rócsó után Rivasztóth Kinga igazgatóhelyettessel, a lelkészségi csapat egyik tagjával, Török Gellért képződő jezsuitával, az iskolai lelkész asszisztensével, valamint Bruncal Anna Mária és Endrész Levente diákokkal beszélgetünk. Az interjúban kiemelték az iskolában működő parás csoportot, melynek 80 diák a tagja. A riporter Lóci Tamás atya, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisa.
Milyen lelkéletet él általában jezsuita gimnázium? Mi az, amit kínál ez a gimnázium az ide jelentkező itt tanuló diákoknak oktatás és nevelés mellett a lelkélet területén?
Én személyesen fontosnak tartom a magas szintű oktatást, de mégis a legfontosabb, ami az iskolának a küldetése az, hogy hogyan vezetjük a fiatalokat az Isten felé. És ehhez egy jól struktúrált programot kínálunk, aminek vannak éves visszatérő elemei, vannak a különböző évfolyamokhoz kapcsolódó programjai, és vannak napi rutinjaink egyaránt. És valahogy ezt fontosnak tartjuk, hogy ezt a fajta rendszerességet, amit itt kialakítottunk, meg tudjuk tartani, hogy így a diákoknak világosan legyen lehetőség arra, hogy találkozzanak hétköznapokban is, de ünnepi alkalmakkor is a Jóistennel. Ebben nagy szerepet játszik az ifjúsági kortárscsoport vezető csapatunk, és erről Gellért mesél egy pár szót, hogy kik is ők, és miért olyan fontos az ő szerepük.
Van az iskolában egy csoport, parás csoportnak hívjuk, akik olyan fiatalok, akik ebben a rendszeres vagy folyamatos kínálaton túl szeretnének valamit még mélyebben vagy személyesebben megtapasztalni, így hitből vagy lelkiségből. Velük rendszeresen találkozunk, 9-től 12-ig tartoznak ebbe a csoportba. Most, ha így összeszámolnánk, pont a nemrég számoltuk össze, ez több mint 80 diákot érint. Velük két heti rendszerességben találkozunk, és szeretnénk közösségként növekedni, és szeretnénk hát a szolgálatban is növekedni. Az egyik küldetés ennek a csoportnak, hogy az iskolai lelki napokon, meg egyébként a lelki gyakorlatokon, amik szét vannak szórva egy különböző évfolyamokon, különböző időpontokban, a kisebb diáktársakat, a fiatalabb diáktársakat, ezek a idősebbek kísérik, vezetik a lelki napon keresztül, a programot ők tartják gyakorlatilag. Szóval ez a küldetésnek talán így a magja, hogy amit itt is szoktunk mondani, hogy valahogy másokért élni, ez egy ilyen jezsuita ideál lenne, ezt már itt valahogy a gimnáziumban elkezdeni megtapasztalni, és ezt így ennek az örömét, meg szépségét valahogy átélni.
Ti, akik benne éltek ebben a lelkéletben, és hogy szervezitek a diákok számára, hogy érzitek, hogy ez a mai program, egy külsős program, hogyan illeszkedett bele ebbe a lelkéletbe? Találtok-e csatlakozási pontokat, találkozási pontokat, illetve bármilyen utóéletet el tudtok-e képzelni ennek a programnak a nyomán?
Úgy láttam ezt a mai alkalmat, mint egy különleges ajándék. Itt nagyon hálás vagyok, amikor egy lehetősége nyílik a diákoknak, és nekünk is, hogy valahogy így tágítsuk a látókörünket, hogy hogy tényleg azt, amivel kezdtétek, hogy bemutatkoztatok, hogy megmutattátok azt a sokszínűséget, ami jelen van ma a szemináriumokban, hogy azt volt a diákoknak is módjuk megtapasztalni, hogy vannak fiatalok, akik így Istennek szánják az életüket. Én azt gondolom, hogy ezt mind hittanórán, mind pedig osztályfőnöki órán tovább fogjuk vinni, és a növekedés lesz a témája a lelki napnak, ott is vissza fog köszönni, hogy van ebben jövő, hogy az Istenben növekedjünk.
Azt hiszem, hogy ha lehetek egy picit provokatív, az volt a kérdés, hogy illeszkedik-e nekem, először az jutott, hogy nem illeszkedik, és hogy ez milyen jó. Mert kaput nyit valamire, ami nem olyan, nem szokványos, kicsit máshogy működik, mint amit itt mi szoktunk tenni, és ennek az újdonsága az így kinyitja, tágítja a látóhatárt, és belép valami olyasmi, azért pont az, hogy itt sok minden van, erről így kicsit beszéltünk, annak a veszélye az is, hogy akkor így magunkra záródunk, és akkor hát ez van, ezt mi így csináljuk, oké. De egy ilyen program így megnyitja a kapukat, és ez nagyon, nagyon hálás vagyok ezért, hogy ez így lehetséges, és szélesíti tényleg a látókört, a világra nyit ki minket, meg arra egyház megyére, amiben élünk, de amiben talán óhatatlanul megint itt maradunk a Jézsúba, és nem lépünk ki annyira. Szóval, hogy ezek nekem nagyon, nagyon szuper dolgok, és hogy lesz-e utóélete, hát még nem jöttünk ki a kápolnával, amikor valaki már megszólított, egy tanítványom, hogy de Genet bácsi, ugye jönnek vissza, vagy meg lehet őket még hívni, és akkor hát ezt még nem tudjuk, de hogy valami folytatódik bennük, és mondtam is neki, hogy itt tanulán, akkor majd így ránézünk, hogy mi az, ami érintett ennyire, hogy így, na, szóval lesz persze, folytatódik ez.
Nagyon jó helyzetben vagyunk, hogy diákokat is köszönhetünk itt a közvetlenül a program után. Még nagyon friss az élmény, a napnak a felépítése. Mi az, ami legjobban megérintett titeket, akár programelemben, akár személyes kapcsolatban, amit magatokkal tudtok vinni ebből a napból?
Hát ami számomra a legfontosabb volt, hogy közvetlenül beszélgethettünk a nővérekkel, akik ezt tartották nekünk, és hogy már az elején ilyen énekléssel, meg játékokkal, kis táncolással így feloldódott a hangulat, és hogy utána így ők is arról beszéltek nekünk főként, hogy hogyan találták meg a hivatásukat, vagy ez hogyan rajzolódott ki bennük, és hogy szerintem ez nekünk is nagyon sokunknak segített, és ami ezután a legjobb volt, hogy miután beszéltek erről kicsit, még mi is tudtunk kérdezni, és hát erről tényleg arról szólt kicsit ez a nap, ami minket érdekelt ebből az egészből.
A kispapokkal való elmélyülés során nagyon jó volt meghallgatni azt, hogy hogyan is élik ők a mindennapjaikat, hogy vannak hobbiaik, és ugyanolyan emberek, mint mi, csak emellett az egyházat és a Jóisten szolgálják közelebbről. Számomra nagyon jó volt azt is megtapasztalni, hogy hogyan tudok én majd a jövőben a Jóistenhez kapcsolódni, hogyan tudom a hétköznapjaimat vele élni, folytatva, amit most is élek, és a hitem szempontjából is megerősítő volt az, hogy ez a hivatás, amit majd én a jövőben választok, abban a Jóisten fog segíteni. Ővele fogom megtalálni mindazt, ami úgy elvezet az örömhöz. Mert ahogy kezdődött a napunk, az örömről volt szó. Az, hogy hogyan tudjuk megtalálni az örömet, a kezdő és a záróének is nagyon erre utalt, hogy a jó Istenben találjuk meg azt a boldogságot, ami a kiteljesedéshez segít.
Sikerült-e közelebbről megismerkedni az előadókkal, esetleg valami kezdetleges barátságot kötni, illetve láttok-e valami fajta folytatását eznek a kontaktoknak?
Hát beszéltek ők is annak a lehetőségéről, hogy bátran keressük majd őket később is, vagy hogy hol tudjuk őket megtalálni, de szerintem már az elejétől nagyon jó hangulatba telt az egész, és szóval nem volt semmi gátlás bennünk, hogy bátran bármit merjünk kérdezni, vagy beszélgetni velük bármiről.
A lelki gyakorlat és a lelki nap során nagyon jó volt megtapasztalni azt, hogy milyen közvetlenek is a kispakvok, és hogy milyen jó barátságot lehet majd velük a jövőben is ápolni, hogy számíthatunk az ő segítségükre, bármikor megkereshetjük őket. És az is nagyon jó volt, hogy bátran merhettünk kérdezni. Felajánlották ennek a lehetőségét, hogy valamilyen szinten megismerjük azt, hogy ők mielőtt csatlakoztak a kispapsági tanulmányaikhoz, fogadalomhoz, milyen életet is éltek, hogy honnan származnak, honnan jöttek, és erről hallhattunk pár szót. Szóval ez nagyon kellemes volt.
Én jöhetek hozzá úgy, ahogy vagyok, akkor is, ha mást mondanak a nagyok. saját bőrömön érezhetem én, hogy milyen, amikor ő hord a tenyerén. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. Tisztán látom a kékeget, Isten a szeretet, igazi szeretet, szívem tudja, érti a lényeget, kezdtem el, ő lett a végzetem. Ez hamisítatlan szerelem a négyzetem. Mert amit ő adott, azt nem adhatja más. A hosszú út után szívem hazatalál. Megszólított, én csak kerestem a szavakat, ő jött és lebontotta azokat a falakat, miket a félelem húzott köré. És felszabadult szívvel táncolok,
Isten a szeretet, igazi szeretet,
mert bennem mindent megváltoztatok. Tisztán látom a kékeget,
Isten a szeretet,
igazi szeretet, szívem tudja, érti a lényeget,
Isten a szeretet,
és felszabadult szívvel táncolok,
Isten a szeretet,
mert bennem mindent megváltoztatok. Tisztán látom a kékeget, szívem tudja, érti a lényeget.
Kazincbarcikán a szalézi Szent Ferenc gimnáziumban is megtartották a kispapi és nővéri rócsót. Fedor Péterné hitoktatóval és Tóth Péter iskola lelkésszel, szalézi szerzetessel beszélgetünk.
Iskolánkban heti két hittanóra van, de úgy valósítottuk meg, hogy hittanprojekteket tartunk, ami azt jelenti, hogy heti egy hittanóránk van, és tömbösítben van egy projekt, amelynek keretében egy egész osztály van jelen, felekezettől függetlenül, és neki különböző témában próbáljuk az Isten felé, a hit felé kicsit nyitogatni a gondolatvilágukat, amit persze színesítünk játékkal, szentmisével, és különböző egyéni vagy csoportos feladatokkal. A témáink között szerepel az istenképek, a barátság, a család, illetve az elmúlt időszakban pont ennek az évfolyamnak a hivatás témáját is bekapcsoltuk, és nagyon jól jött ki nekünk most, hogy itt volt nálunk ez a roadshow, hiszen találkozhattak közelről olyanokkal, akik az Isten felé elkötelezetten választják maguknak a szerzetesé vagy a nővéri hivatást. Azt gondolom, hogy fontos, hogy velük is találkozzanak. Kevesen találkoztak már velük közvetlenül, akár a szalíziakon kívül más szerzetesi közösség, úgyhogy nagyon jó volt, hogy találkozhattak velük, kérdezhettek tőlük.
Akkor szinte a gondviselés is aládolgozott ennek a programnak.
Az első, ami rögtön eszembe jutott, az Don Boscónak a módszere vagy a lelkisége, tehát az, hogy jelen vagyunk a gyerekek között, a fiatalok között. Én azt gondolom, talán nem túlzás azt mondani, hogy ez már a hitéletnek az első lépése, és amikor a fiatalokkal, gyerekekkel beszélgetünk egy-egy szünetben, egy-egy program alkalmával, vagy bármikor, amikor összefutunk a folyosón, vagy bárhol, akkor ez egy mindig alkalom arra, hogy Isten szeretetét közvetítsük felük, akár egy mosolyjal, egy hogy vagy kérdéssel, egy rövid beszélgetéssel, és én most itt újra második éve vagyok itt, és nagyon erősen tapasztalom azt, hogy a Isten mennyire simán működik a fiatalok életében, és hogy elég egy apró dolog ahhoz, hogy ez felszínre kerüljön, és elkezdjünk beszélgetni, és látszódjon az, hogy igazából ők mennyire nyitottak a hitre. És nagyon jó, hogy ez megvalósul ilyen konkrét és explicit programokban is, mint például ez a rócsó.
Ti, akik ismeritek a gyerekeket, naponta találkoztok velük, tudjátok az iskola szellemiségét, hogy mondjam, az alapanyagot, akikkel mi találkozunk, és visszatekintve a mai napra, láttok-e, milyen hozadékát látjátok ennek a napnak? Van-e, lehet ebből valami folytatás, születhet-e valami?
Én a lányokkal voltam egész nap a nővérek között, nagyon kedvesek voltak, ahogy megtörték a csendet, bekapcsolták a fiatalokat az énekbe, és egy kicsit személyre szóló üzenetekkel is megszólították őket. Többeket kérdeztem, azt mondták, hogy nagyon személyre szabott volt az üzenet a Szentírásból, amit kaptak, amit a neveikkel kiegészíthettek. Ugyanakkor a szünetben volt lehetőségük kérdéseket írni, és ezt megválaszolták a nővérek. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, hogy feltehették ezeket a kérdéseket, és azoktól kaptak rá választ, akik személyesen megélik ezeket, illetve meghívásokat kaptunk, látogassuk meg őket, többen voltak nyitottak ezekre a meghívásokra, elérhetőségeket cseréltek, úgyhogy nagyon kíváncsi leszek a folytatásra is esetleg.
Én egy kicsit messzebbről indulnék, nálunk a szalézi tartományon belül az utóbbi években talán mondhatom ezt, hogy nagyobb hangsúlyt kapott a hivatáspasztoráció, és ezen belül is főleg az, hogy minden fiatalt, aki ránk van bízva, azt segítsük abban, hogy megtalálja azt az utat, amire őt az Isten hívta. És nálunk ugye az iskolában ez különös szerepet kap, hogy nyilván a látványos része, a tanulás, a tanítás, a jegyszerzés, az érettségi, de hogy ennek a célja is az, hogy segítsük őket megtalálni a saját élethivatásukat és életútjukat. És amikor pár héttel ezelőtt olvastam a hírekben, hogy a püspöki kara jövő évre meghirdette a hivatásnak az évét, akkor meg pláne megörültem, hogy mennyire jó, hogy ez így szervezeti szinten is meg van támogatva, és hogy ugye most itt megvalósult ez a rócsó, ez így nagyon szépen összeáll nekem, és hát hozadékként én azt látom, hogy magamban, vagy ilyen álomként, hogy folytatni kell az ilyen jellegű kezdeményezéseket, ha nem is feltétlenül ilyen volumenűen, de hogy egy-egy osztályban, vagy tényleg a jövő évben akár megvalósítani egy-egy olyan programot, ami tényleg a fiataloknak a gondolatvilágát egy kicsit arra kinyitja, hogy mi is az Isten terve velem, mit is jelent az, hogy hivatás, mit jelent az, hogy az életemet odaadom másokért, másoknak, és hogy erre nevelni őket. Remélem, hogy a közeljövőben és a távoljövőben erre sok plusz kezdeményezést tudunk majd itt az iskolában is megvalósítani.
Nagyon köszönöm ezeket a meglátásokat, és nagyon jó áldott szolgálatot kívánok számotokra ebben az iskolában, hogy ez a küldetés, ami miatt a gondviselés ide helyezett titeket, az tényleg rajtatok keresztül megvalósuljon.
Műsorunk folytatásában Féderer Leventét és Bárdos Maját, a kazincbarcikai Szalézi Szent Ferenc Gimnázium 11. évfolyamos diákjait kérdezzük a kispapi és nővéri rócsó tapasztalatairól.
Számomra a legelső ilyen esemény volt, amin részt vettem, és szerintem az iskola történelmében is kevés ilyenre volt példa. Ez már a 6. évem itt, és ez az első, hogy én itt tapasztalok ilyet. De mindenképpen a kispapok segítségével sikerült jobb belátást szereznünk arról, hogy ez a papi élet milyen is, hogy működik a plébánia, az meg minden egyéb, és ez számunkra jó, hiszen a mi generációnk az kevésbé van tisztálva azzal, hogy ez a vallási szintér ez milyen is, és szerintem ez sok embernek letisztázta ezeket a kérdéseket, amiket eddig nem merhetett megkérdezni.
Már találkoztam ilyennel, mert én alapból is benne vagyok így a szalézi egyházba, mint animátor, és járunk ilyen lelki hétvégékre, és szerintem nagyon jó volt, mert egyre jobban azt érzem az iskolában, hogy a közösség egésze egyre hívőbb, és egyre jobban nyit a hit felé, és szerintem ez is egy jó dolog, hogy látták, hogy mennyire közvetlenek a kispapok, a nővérek, úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó dolog volt, és én is az első, végül is az első ilyen, hogy így úgymond sokkal közelebb kerültem így a kispapokhoz, vagy a nővérekhez. Nagyon jó dolog volt, és én úgy gondolom, hogy ezt mindenképp folytatnunk kell.
Ami mindenképp nekem tetszett, meg kiemelkedett, azok a zenei elemek voltak, amikor a kispapok bemutatták a tehetségüket hangszereken, meg énekelve, mert én, mint zenész, meg mint aki zenekarban játszik, én mindenképpen szeretek másokat megnézni, ahogy megmutatják a tehetségüket, meg a zenei tudásukat, de ez inkább ilyen személyes dolog. Viszont ami még nagyobb segítséget nyújtott számomra, az, amit előbb említettem, hogy a kispapokkal való beszélgetés, meg játékok, amiken kiderültek ezek a vallási elemek, meg hogy ők hogy élik az életüket, és milyen programok vannak a mindennapjukban. Meg könnyebb is volt úgy kötődni velük, hiszen ha nem is egy korosztály, de nem sokkal idősebbek nálunk, tehát majdnem egy generáció vagyunk, és így könnyebb volt ezekről a témákról beszélgetni, és sokkal együttérzőbb, átérzőbbek voltunk. Tehát ez nekem az, ami legjobban kiemelkedett a mai nap folyamán.
Nekem az volt, hogy megismerhettük egy kicsit jobban a nővéreket. Elmondták, hogy ők hogyan kerültek közel Istenhez, és hogy az ő útjuk milyen volt, és szerintem ez nagyon jó volt, mert láttuk, hogy ők is egy átlagos emberként nőttek fel, és aztán így jött egy jel, vagy egy hívás, és ők is a hit útjára tértek, és nekem is nagyon jó voltak ezek a zenei részek, mert szerintem az egyik legjobb imádság az az éneklés és a zenélés, és hogy bármerre is megyünk, ez tényleg ez mindenhol egy, hogy valamit biztos, hogy mindenki ismer, valahogy biztos, hogy össze tudunk kapcsolódni, úgyhogy nekem ez volt az.
Szegényes istáló sötét mélyén látta meg a napot. Senki se tudta, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. És ránk hasonlított, sebeinkre ő hozott balzsamot. Bűneink miatt halt kereszt halált, megnyitva nekünk a menny ajtaját. Szabad a tánc és szabad az ének, Jézus már legyőzte a sötétséget. Mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott. Senki se tudja, hogy mekkora kincs, amit a mennyország nekünk adott.
Ő a hódolat, ő a hála, az örök
a remény hírnökei. Műsorunk a Szent István Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kíván a felelős szerkesztő Sinkovics Andrea. Feltámadt Krisztus, valóban feltámadt. Alleluja!
A Remény Hírnökei című műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610 számon, e-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet.